Köszöntöm Önöket, a Vörös Marti Rádió Fehérvári Beszélgetések című műsorát hallják, Sasvári Csilla vagyok. A Fehérvári Beszélgetésem belül ebben a műsorórában Aranymetszés című műsorunkkal jelentkezünk. Ez jelenti azt, hogy egészségünkkel fogunk foglalkozni, illetve szervezetünk működésével fogunk foglalkozni. Tesszük ezt már hónapok óta. Dr. Hauber Emőke kineziológus, természetgyógyász és Bódai Ádám kutató jóvoltából, akiket nagy-nagy szeretettel köszöntök ma is a stúdióba.
Üdv mindenkinek!
Üdv mindenkinek!
Örülök, hogy itt vagytok, és nagyon örülök, hogy tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, hiszen nagyon sok mindent láthattunk máshogy szervezetünk működésével kapcsolatban, amire felhívtátok itt a figyelmet, és amiről most fogunk beszélni, az emésztőrendszernek azon része, amely sajnos a rákos megbetegedések tekintetében igencsak élen jár. Hogy ez mitől van, hát persze ezt tudjuk feszegetni. Biztos vagyok benne, hogy Ádámtól megkapjuk ezt biológiailag, Emőkétől pedig megkapjuk a lélek oldaláról. De kezdjük is el, tehát a vastagbél működésével kapcsolatban mi az, amit tudni kell és érdemes?
Hát igen, a vastagbél azért egy nagyon markáns és fontos dolog, mert én azt hiszem, hogy mint a vezető halálokok egyike, egy viszonylag egyszerű orvosi vizsgálattal ki lehetne szűrni, meg a jelekből már lehetne érteni. Ugye azt lehet mondani, hogy az az ember, aki egy kicsit nyitott, úgymond a felsőbb szellemi vezérlők irányába és jó önismerettel rendelkezik, az viszonylag hamar észreveszi a testének a jelzéseit. Ugye a probléma abból szokott adódni, hogy ezekre nem születik egy adaptív válasz az ember részéről. Egyébként igazából ez az a betegség típus, és ez az a szerv, ahol ennek a krónikus gyulladásai vagy komolyabb elváltozásai már olyan fájdalommal járnak, hogy a belgyógyászati kézikönyv is javasolja mellé a pszichoterápiát. Tehát egy krónikus, fekélyes, mondjuk vastagbélgyulladást nem lehet megszüntetni önmagában a lelki ok feltárása nélkül. Tehát ez ott is egy rögzített elv. Azt szeretném elmondani, hogy hosszabb időn át történik azért a szervezetben ennek a megalapozódása. A kínai medicina szerint a fém elemhez tartozik a vastagbél és a tüdő. Ezek egy funkciókörön vannak, és a vastagbél az a szervezetünkben a fermentor szerepét tölti be. És itt tulajdonképpen már nem történik a tápanyagoknak elemi bontása, hanem visszaszívás történik, és a gyulladásgátló vitaminoknak a kiválasztása. Nagyon sokszor azt lehetett olvasni, illetve még én is úgy tanultam, hogy azért van annyi vastagbél gyulladás, és azért van annyi vastagbél daganat, azért vannak ezek az elváltozások, mert úgymond mi egy ilyen tuberkulin nemzet vagyunk itt a Kárpát-medencében, ezt majd rám nem fogja cáfolni, hogy nem ezzel függ igazából össze. De valóban a gabona fogyasztás, akkor a tüdőfunkciókörrel való összekapcsolás, ez akkor egy érdekes felvetés volt. Most azt látjuk sajnos, hogy valóban nagyon rosszul állunk statisztikailag. Ennek egyébként az egyik oka az, hogy tényleg nem figyelünk a testünk jelzésére, és nem történnek meg ezek a szűrővizsgálatokon való részvétel, hiába kampányolnak a házi orvosok most már évek óta bizonyos korosztály esetében, mondjuk a 45 év fölötti korosztály esetében.
Egyébként ez a tükrözéses módszer?
Hát ugye igen, az a legegyszerűbb általában. Tehát igen, azt gondolom, hogy ugye nyilván ez egy viszonylag egyszerű, most már azért bódításba is el lehet végezni, tehát eléggé felkészült, és azért halad a tudomány. Egyébként magunk a testünknek a jelzései, az már jóval előbb megfigyelhető. Tehát azért, hogyha nem hunyunk szemet a fölött, hogy megváltozott a széklet kiválasztás, tehát elindul mondjuk az, hogy lassult, vagy éppen indokolatlanul felgyorsult, vagy éppen folyamatos puffadás van. Van egy állandó folyamatos émelygés érzés, egy állandó terítettség érzés, a hasnak ez a hatalmas felpuffadása, akkor azért ott már lehet tudni, hogy ez a szerv biztos, hogy nem működik jól igazából.
És ez nyilván nem mindjárt rákra utalhat, hanem
nem,
valamiféle...
Nem, hát először mindig a legalapabb, tehát a legegyszerűbb elváltozásokból indul ki, és akkor utána haladunk a bonyolultabb formációk felé. Azért szokott későn kiderülni, mert egy ideig nagyon jól együtt lehet élni a tünetekkel. tehát hogy nem, az embernek nagy a tűrőképessége, és hajlamos azt mondani, hogy ez mindez nem érdekes. Tehát nem érdekes, hogy nem alszom, nem érdekes az, hogy minőségi élelmiszert fogyasztok-e, nem érdekes az, hogy megrágom-e az ételt, nem érdekes az, hogy eszem-e igazából időben, vagy állandóan eszem. Tehát ezek fölött hajlamosak vagyunk szemet hújni.
Nos, tehát és biológiailag valójában mi minden történik a vastagbélben?
Ugye a vastagbélet egy kicsit elhanyagoljuk így, amikor az emésztésről beszélünk, holott minden ami az emésztésnek a befejező szakasza, ez a velünk élő mikróbákkal folytatott együttműködés, ez a szimbiózis, ennek a legfontosabb helye ez a vastagbél. Tehát ahol azok a tápanyagok, amiket mi magunk nem tudunk megemészteni, azoknak a felhasználása vagy hasznosítása, az a bennünk lévő anyaföld és a bennünk lévő mikróbák sok százezer milliárdja az a vastagbelünkben lakik. És hogyha nem hagyunk nekik időt arra, hogy megfelelőképpen megemészék azokat a tápanyagokat, amik nekik igen, nekünk nem tápanyagok, és ez cserébe azért, hogy otthont adunk nekik, és etetjük őket, ezért ők fontos anyagcsere termékeket, vitaminokat, hormonokat, ingerület átvívő anyagokat, tehát nagyon fontos dolgokat termelnek. Ha ez nem történik meg, akkor ez az egészségünket ugye azért nagyon hátrányosan érinti, nyilván az anyagcsere oldalról. És akkor előjönnek azok a betegségek, amik ilyen anyagcsere alapú problémákat fognak mutatni. Az a helyzet, hogy az emésztőrendszer betegségeire, ahogy Emőke is mondta, nagyon könnyű felfigyelni. Tehát amikor az embernek tartósan elkezd romlani mondjuk a széklet minősége, vagy a székelés rendszeressége, vagy nincs arányban a bevitétel és az ürített étel mennyisége között nincs arány, vagy túl gyorsan átszalad valakin egy étel, akkor azért sejtenie kell, hogy az emésztésével probléma van. És ugye az olyan típusú vastagbél problémák, amik ilyen krónikus rossz életmód, rossz étrend, és azért itt hangsúlyoznám, hogy ez a kettő együtt, tehát hogy életmód és étrend együtt, abszolút hatással van arra, hogy a vastagbélben mennyi ideig tartózkodik az a tápanyag, amit a baktériumoknak kéne fermentálni, és abból előállítani számunkra a vitaminokat. Ha ez nem történik meg, akkor mi egy ilyen táplálékhiányos időben vagyunk, és muszáj egy fontos, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen ökölszabályt. A vastagbélben a tápanyagoknak normális esetben egy olyan 1 és 3 nap közötti tartózkodási ideje kellene, hogy legyen. Ez az emberi normál működés. Attól függően persze, hogy mit teszünk. És ehhez azért az van, hogy a vastagbél térfogata nem túl nagy. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor egy nagyon nagy méretű embernek mondjuk 2 liternyi lehet ez a térfogat, egy kisebb hölgynek például, 1,5 liter, 1,4 liter lehet a teljes vastagbél térfogata. Képzeljük magunk elé azokat az ennivalókat, amiket elfogyasztunk, ez messze többet eszünk, mint ahogy ezt a kapacitást, ugye gondoljuk el, hogy több mint 10 liternyi emésztő nedv még hozzájön. Nyilván az emésztőnedvek és a tápanyagok jelentős része a vékonybélben felszívódik, de ennek a vastagbélnek 2 napnyi élelmiszert rakjuk ki az asztalra magunk elé tányéron, azt, amit 2 nap alatt megeszünk. És képzeljük el, hogy ennek bele kéne férnie leturmixolva mondjuk egy 2 literes edénybe, vagy egy 1,5 literes edénybe, egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát olyan mennyiséget eszünk, ami önmagában nem teszi lehetővé azt, hogy a megfelelő idő, tartózkodási idő legyen, és itt a megfelelő tartózkodási idő az azért érdekes, mert hogyha azt mondom, hogy 1 nap vagy 2 nap, az egy 2-szeres tartózkodási idő, viszont a biológiai folyamatokban, amit a mikróbák végeznek, a mikróbák szaporodásával arányos az anyagcsere termékek termelése. Vegyünk egy vitamint, mondjuk a B6 vitamin termelését. A B6 vitamin termelő baktériumok mondjuk óránként 1-2 osztódnak, hogyha megfelelően tápláljuk őket, olyan tápanyagokat eszünk, rostos ételeket, olyan struktúrát, vizet tartalmazó dolgokat, mint amit zöldségek vagy gyümölcsök tudnak adni. Vegyes étrenden vagyunk, szezonális étrenden. És hogyha csak 1 napig tartózkodik a szervezetünkben, akkor ugye ez a sokszorozódás, ez a 2-24. Hatványra ugrik föl. Kettőnek a 10. hatványa az ezres nagyságrend. ugye tudjuk azt, hogy itt milliárdszoros mennyiségekről van szó, hogyha egy napig hagyom, viszont ennek az ezer milliárdszorosa az, ami, hogyha két napig van benne. Tehát az, hogy exponenciális a különbség, ezt azért tudjuk megérteni, mert ezek a baktériumok nem túl sokat állítanak elő fejenként, de nagyon sokan vannak. Viszont ahhoz, hogy nagyon sokan legyenek, az általunk bevitt tápanyagokból nekik először föl kell szaporodniuk, és utána el kell kezdeniük magát a folyamatot. És ők egy futószalagon vannak, ugye, amit mi folyamatosan az étrendünkkel, az étrendünk tempójával fogunk a futószalag motorját hajtani. Ha sokat eszünk, akkor ez egy gyors futószalag lesz. És akkor nem szaporodnak el a baktériumok, és ha adott esetben itt nagyon érdekes, hogy 10 óra tartózkodási idő különbség az ezerszeres koncentráció a vitamin szintézisben. Tehát, hogy az olyan brutálisan sok, és mondjuk a gyorsabban szaporodó mikróbák, azok, akik 6 perces ciklusban vannak, ott még sokkal nagyobb ez a probléma. Nyilván érted a jelentőségét ennek az időnek, amit a...
Kicsit valójában szemléltetni is, tehát ezt a dolgot, még ha nem is hangzik olyan szépen, hogyha valaki nem rág rendesen, akkor maga is megállapíthatja, hogy mennyi idő alatt él át rajta, mondjuk kukoricát vacsorázott, vagy mogyorót vacsorázott, akkor ha másnap már ennek nyomait látja a mosdó használata után, akkor tudja, nagyon gyorsan átment rajta, tehát 2-3 nap szóba sem jöhet.
Szóba sem, 8 órás tartózkodási időket figyelünk meg ennél a korszerű étrendnél. Tehát ez egyszerűen nincs idő arra, hogy a fermentált dolgok. Ugye ezen le lehet tenni, mert akkor azokat a dolgokat kívül kell fermentálni. Ugye az ember okos, tehát csinált ki külső fermentálást. Tehát vannak a sózott halak, savanyú káposzták, kincsik.
Kovászos
termékek. Tehát, hogy azért ezt megtanultuk. Tehát hagyjuk az, hogy a gabonák kovászolása az azért önmagában szükségszerű ahhoz, hogy egyáltalán emészthetőek legyenek. De ugye a tápcsatornával kapcsolatos rendellenességeknél meg kell nézni, hogy hol van rendellenesség, akkor annak a szervnek a működéséhez való optimális részt nézzük. Ugye Magyarországon az emésztőrendszerben lévő rákos megbetegedések azok döntően a végén vannak, ugye ez a vastagbél-végbél környékén. Amíg mondjuk, ha összehasonlítjuk, Japánban a gyomor a legerősebb ilyen, de minden olyan...
Bár annak is megvan az oka, hogy iszonyú mennyiségű forró levest visznek be egyébként, az is, meg a táplálkozásukkal is, és a gondolkozásukkal is.
A lenyelt méreg és harag. Igen. Tehát itt most muszáj...
Az egy visszafojtott társadalom, arra gondol Ádám, de egyébként egy picit a táplálkozásuk is segít.
Nagyon érdekes, a japán konyhában például az ízek és az aromák, azok néha alárendelődnek a száj érzetnek. Tehát ott olyan módon vannak elkészítve az ételek, hogy különböző puhasság, különböző ropogóság legyen az érzet. A fűszerezés az nagyon esetleges, viszonylag jó az összetétele, tehát a tradicionális japán konyha rengeteg moszatott tengeri erkentyűt tesz a tartalma, zöldségekben gazdag, húsban viszonylag alacsony. A rizseket általában nem koptatták agyon, tehát hogy egy normális, egészséges japán konyha az nagyon jó, viszont ott a gyomornak borzasztó sok munkát adunk. Genetikailag tőlünk távol álló forrásból, tehát tengeri élőlények, illetve tengeri növények, zöldségek fogyasztásával a gyomornak nagy a feladata. És ezt fölülről egy pszichés nyomás, egy ilyen kukta bezárás, tehát ez a magában fortyogó nemzet, aki nem mutathatja ki az indulatait és az érzelmeit.
Hát igen, meg azért ott az is egy probléma, hogy a fogazatuk egyébként nem igazán jó. Ez így ilyen genetikus dolog náluk, és ezért nem is rágják meg annyira jól a tápanyagot. Egyébként a makrobiotika atya, Kusi professzor is felhívta erre a figyelmet, hogy igen, ott ezek igazából problémák. Tehát Japán ez a megrágás, amit az el nem mond, ez a visszafojtott dolog, hogy ők egy szamuráj nemzet, de végülis nem akarták, hogy gyarmatosítsák őket, de aztán valahogy mégis.
Igen, de egy nagyon komoly hierarchiában vannak.
Meg egy hierarchiában vannak, igen.
És amit ők ugye.
És nem beszélnek az érzés. A rendszeresen
fegyelmezettek.
Nagyon, ez a túlfegyelmezettség viszi el abba az irányba, amit az Ádám mond.
És ez nem biztos, hogy természetes. Tehát én úgy gondolnám, hogy ez a fennemód nagy fegyelmezettség beszorítja őket valamibe. Bocsánat, visszakérdeznék én a vastagbéllel kapcsolatban, hogy amiről most beszélsz, azt akarja az a kifejezés, amit Enikő használt, a tuberkulin?
Ez jó kérdés. Pont Emőkének a szakterülete, ugye a kínai ötelem szerint a fémelemhez tartozik a tüdő és a vastagbél. Tehát ez a két szerv párban vannak. És ugye az, hogyha a vastagbéllel problémák vannak, akkor általában párhuzamosan a tüdő Ez a két nagy, mondjuk azt, hogy ilyen az utolsó válogatás, vagy a kiválasztásnak egy olyan része, ami közvetlen kontaktusban van a külvilággal.
Hát meg ugye eleve az, hogy a tüdő és az oxigenizáció, mint ugye a kiválasztás, illetve az emésztés tüzének az egyik alapja. Tehát, hogy ennek jól kell tudni működni. Ugye a tüdőrákosok azért vannak ugye óriási problémában, mert nem működik a méregtelenítés a szervezetben. Ugye a bőrfelület a egyik legnagyobb külső külvilág, ez tartozik igazából a tüdőhöz. És így a tüdőfunkciókon keresztül egy hatalmas felület áll a méregtelenítés rendelkezésére. Tehát, hogyha ez a szerv megbetegszik, akkor a méregtelenítési funkció nagyon radikálisan lecsökken, és minden áthárul a vastagbélre. Ha a vastagbél betegszik meg, akkor az mindenképpen a tüdő funkciókört fogja tovább gyengíteni. Erre utal egyébként ez a tuberkulin elnevezés, hogy ez a kettő funkciókör együtt van. Egyébként valóban az áttéteknél megfigyelhető ez a vastagbél, tüdő, agy, tehát ez a tengely szokott erős lenni, hogy melyik van előbb, ez azért egyedileg változó.
Hát igen, és a két terület, ugye a tüdő az oxigénnel, egy úgynevezett aerob környezettel van kapcsolatban, a vastagbél pedig, ez mondhatnám azt is, hogy ez kizárólagosan neki az a szerepe, hogy levegőtől elzárt folyamatok, tehát anaerob formában menjen. És az egyik típusú részt csinálja az egyik kiválasztást, a másik típusú a másik kiválasztást, de az anaerob, tehát a levegőtől elzárt rész az, amit tudja a fém, ez a reduktív. Emiatt tartozik valószínűleg egyébként a fémelemhez, mint ahogy a tüdő a fémelemhez azért tartozik, ahogy oxidálódik, tehát ahogy rozsdásodnak a fémek. A másik oldalról, meg a vastagbélben pedig fémesedik, tehát a rozsda nem esedik vissza fémé. Lehet, hogy hülyén hangzik, de az ásványi anyagok felvételének ez egy nagyon komoly központja. Ennek a kémhatása nagyon fontos, hogy pontos legyen. Ugye arról beszéltünk, hogy a tartózkodási idő nagyon fontos. Az igazi problémák, ahogy mondtad, az, hogy nem rágjuk meg, nem emésztjük meg rendesen a tápanyagot, tehát nem elég, hogy sokat eszünk, azt nem készítjük elő tisztességesen. A vékonybélbe akkor kevesebb tud felszívódni, nagyobb nyomás kerül, nagyobb darabok kerülnek, rossz a fogazatunk, nem rágunk rendesen, nem elég izmos a szánk. Nyitott szájjal létezünk, nem tudjuk összezárni a nyelvünk, nem erős, nem keverjük össze a táplálékot.
Szájlégzők vagyunk.
Tehát rengeteg olyan típusú probléma van, ami a vastagbélnél tulajdonképpen azt mondom, hogy megkapja az íre a pontot. Mert akkor a vastagbélbe bekerülnek mondjuk nem emésztett, mondjuk rengeteg húst eszünk. Szinte minden nap eszünk valamiféle húst. Amit esetleg nem tudjuk jól megrágni, mert a középső része annak a steaknek egy kicsit rágós volt, és egy ilyen egyszer egyes kockát simán lenyelünk egybe. A gyomor addig dolgozik vele, amíg tud, mondjuk egy 4 órát ott szerencsétlenkedik, de nem tudja feltárni, hiszen az egy darab inas kocka, és az szépen a vékonybélben kellemetlenségeket okozva néhány órán belül lekerül a vastagbélbe. És ott azok a baktériumok, amik képesek a húsak lebontására, ezeket rothasztó baktériumoknak hívjuk, azok el fognak rajta szaporodni. És ha ezek elszaporodnak rajta, akkor ezek fognak ilyen és olyan anyagokat termelni. Ugye ezek azok, amik fekélyeket és egyéb zavarokat tudnak okozni. Ez egy tipikus ilyen vastagbél jellegű fekélynek a kor isméje vagy kor történet. Akkor jön a másik, hogy nagy falatokban lenyelem a fornetti pogácsát. Nem a fornetti pogácsát, hanem bármilyen ilyen pogácsát, péksüteményt. Nagy falatokban nyelem, se a gyomor nem fog vele mit kezdeni a tempó miatt, a vékonybélben sem tudunk ezekkel a nagyobb morzsákkal mit kezdeni, és bekerül a vastagbélbe, ahol ugye van tartózkodási idő. Ha itt a pH nem igazán jó, akkor bizony el fognak rajta azok a gombák szaporodni, akik a szénhidrátok emésztését szeretik.
Igen, és amit az Ádám szokott mondani, ezt azért, hogy a hallgatók is tudják, hogy olyan gyorsan történik a szaporodás, hogy amire elmondunk egy ilyen mondatot, generációk kihalnak, újra keletkeznek, tehát hogy borzasztó, hát ez egy ilyen világegyetemnyi komplexumnak a leképeződése kicsibe. Tehát, hogy idézőjelbe. Nem a számarány, hanem a hely, ahol élnek. De a szám az hasonlóan
orbitális. Amilyen tápanyagot kapnak, igen, amilyen környezetet mi biztosítunk. Ugye, ha ezt nézem, akkor itt mondjuk egy gombás problémát tudok, aminek rengeteg toxinja van, ami a májat és az egész rendszert érinti, ami utána mindenféle problémát fárad, ez a fáradtság komplexust, akkor a körmök, a kandidóz is biztos ismeri mindenki a nyelveket, a bőrön megjelenő ilyen hibákat, ezeket ide lehet sorolni. És akkor a következő probléma az borzasztó nagy tempó. Tehát, hogyha nincs elég tartózkodási idő, akkor viszonylag gyorsan ürülnek a dolgok. A tápanyagok, ezek a baktériumok által termett bélflóra lakó, tehát a vastagbél tartalom lakói által termelt baktériumok csinálnak alacsony koncentrációban, de készítik ezeket az úgynevezett rövidláncú zsírsavakat, meg olyan dolgokat, amik egyébként a bélnek szüksége van. Tehát a szervezetünknek is, de magának a bélnek is. És hogyha ő nem tudja fölvenni, akkor növelni fogja a felületet. És ez a felület növelése, ez úgy történik, hogy befele ilyen kacsokat, ilyen úgynevezett polipokat fog növeszteni, mert próbálja fölvenni az anyagot, mert nem hiszi el, hogy nem termelődik meg, de mivel nem tudja fölvenni, ezért növeli a felületet. És akkor fog ilyen új kinővés, búrjánzásokat azért, hogy nőjön a felület. Ugye akkor megint eljutottunk egy ilyen típusú polip és a hozzá kapcsolódó ilyen sejtbúrjánzások irányába. És akkor van a diverkulitis, amikor olyan mennyiségeket eszünk, ugye ez a harcosok diétájára jellemző kondíció, hogy a szerencsétlen vastagbél nem tudja azt a mennyiséget megemészteni, amit megkap egy-egy lökettel. És utána a tartózkodási időt próbálja biztosítani, és ettől sérvet kap, kireped. Több rétegű kötőszövet határolja, és ilyen tasakok fognak képződni, ahova mint egy zsákutcába bekerülnek az élelmiszerek. Ha ezek rosszul rágott húsokat tartalmaznak, olyan baktériumok tudnak elszaporodni, amik a mi bélfalunkra is veszélyesek lesznek. Akkor ezek fognak gyulladásokat és olyan görcsöket okozni, amiket nem lehet elviselni. És ugye ez attól függ, hogy mennyit eszem, mikor eszem, és azt hogyan eszem meg.
Rajtunk múlik. A felszívódással kapcsolatban lenne még kérdésem, hogyha ilyen gyorsan megy át a tápanyag, akkor teszem azt a fontos dolgok, mint mondjuk a vitaminok, a fontos ásványok, amit akár esetleg táplálékkiegészítőbe, vagy bármibe viszünk be, hogy tud felszívódni ilyen tempó mellett?
Ugyanilyen hátrányos helyzet.
Igen, pontosan ez a baj, hogyha már károsodott az emésztőszerrendszer, akkor a táplálék kiegészítők szedése nem fogja megoldani a problémát önmagában. Valamennyit javítani rövid fog a helyzeten,
segít,
rövid távon, de ténylegesen, meg hát csinálj egy hozzászokást is. Tehát, hogyha hosszú ideig ugyanazokat veszem be, mondjuk ilyen 60-70 napig, akkor az már olyan, hogy a máj érzi, és nem is hasznosítja olyan jól. Tehát ő nagyon, ez egy nagyon intelligens szervezet, és tudja, hogy nem azon a, tehát nem ő állítja elő, én becsapom. Tehát én elveszek tőle valamit, és neki kéne. Ezzel tudom, az elején még egy picit segíteni fog, hogy hát, hogyha föl tud éledni, de azért ez egy annál egy picit komplexebb rendszer, tehát az kevés, hogy beveszek mondjuk A vitamint, E vitamint, D3-at meg K2-t, és akkor kész, megoldottuk a vastagbélnek a működését, mert ez így összességében nem lesz igaz.
A másik kérdés, amiről a vastagbél tekintetében nem beszéltünk, hogy tulajdonképpen a belső része ugyanúgy néz ki, mint a vékonybél, tehát ezek a bélbolyhok ott is jelen vannak?
Hát a vastagbélnek nem ekkora nagy a felülete, mint a vékonybélnek, tehát jóval simább a felülete, mondhatjuk úgy. És a vastagbélnek nagyon ellenállónak kell lenni a mikrobákkal szemben, mert ugye itt szaporodnak igazán föl. Tehát itt inkább úgy kell elképzelnünk, hogy hasonlóan a gyomorhoz egy viszonylag vastag nyálkaréteget képez a vastagbél azért, hogy a beltartalom az ne érjen hozzá a bélfalhoz. Ez ugye akkor károsodik, amikor ez a krónikus székrekedés irányból vagyunk, akkor maga ez a mucin termelés az általában nem megy, hiszen olyan erős a víztelenítés azon a részen, hogy szükségszerűen mechanikai sérüléseket is tud okozni. Tehát ez, de ugye nagyon komoly összekötetésben van az egész bélrendszer az agyunkkal, tehát ez a bélagytengely, ez mindenki számára ismert fogalom, és a bélagytengelyen a szekréciónak, illetve tehát az emésztőnedvek elválasztásának és a belek mozgatására felelős ilyen mozgató neuronpályákon adja az információt a két rendszer. Most, hogyha rossz fermentáció, vagy nem megfelelő minőségű fermentáció zajlik itt, akkor ez emellett a bélagy tengely mellett a méreganyagok is föl tudnak kerülni a központi idegrendszerbe, tehát az agyba. És ugye ilyen betegségeket ismerünk. Nagyon komoly összefüggést húztak a kutatók az elmúlt években, például avval kapcsolatban, hogyha valakinek krónikus székrekedése van, illetve a krónikus székrekedés az rendszerint megelőzi az ilyen neurológiai tüneteket. De mondjuk 5-10 évvel korábban jelentkezik a székrekedés, és csak utána jönnek a neurológiai tünetek.
Hát ugye az Alzheimer Parkinson kapcsán ugye meg is figyelték, hogy a nervus vagus és a különböző gyomorral kapcsolatos megbetegedések, és aztán ezeknek a megbetegedéseknek a összefüggései. Tehát akinek átmetszették a bolygó idegét, annál jóval kisebb eséllyel alakult ki Parkinson-kort. Egy picit a Adam elmondaná, hogy ugye ez a bolygó ideg, ez a leghosszabb lefutású ideg, 10-es számmal is jelölik, és ez az, ami ezt a bélagytengelyt igazából meghatározza az emberi szervezetbe. És ez behálóz igazából bennünk mindent. Adam elmondott, hogy honnan, hova halad, csak hogy egy picit azért, hogy értsék a nézők ezt a bélagy, vagy hallgatók a bélagytengelyt.
Ez az egyik legjobban. Hát régen úgy tanultuk, hogy ez a vegetatív idegrendszer, ugye az, amivel hát nem kell vele foglalkozni, mert ez úgy is működik magától, autonóm, automatikus, ezzel nem kell foglalkozni. És az az érdekes, hogy ez a nem kell vele foglalkozni, ez a vérünk kém hatásától az oxigén szinten, a széndioxid szinten keresztül a tüdő alveolusoknak, a kis tüdőhörgőcskéknek a kitágulása, összehúzódása, a benne lévő nyirok, nyákat termelés, ugyanígy az emésztőrendszernek a teljes működése, az, hogy milyen gyorsan menjen, hogy milyen anyagot hogyan állítson elő. Tudnilik, azok a külvilágból kapott jelek, hogy mondjuk én egy borsos tokányt fogok elfogyasztani egy nagyon finom párolt rizskörettel, ennek az összes információja kémiai ingerként valahol az agyunkban, az agytörzsünkben lesz egy információvá, és az emésztésre vonatkozó adatok, hogy kinek mit kell csinálni ebben a munkamegosztásban, hogy mit csinál a fog, mit csinál a nyelv, mit csinál az összes nyálmirigy, a mandulák, a nyelőcső, a gyomor, a gyomorfal, a gyomorfal pepszin termelő sejtjei, nem csak a pepszin termelők, hanem a sósav termelők, a protonpumpák és a többiek, a gyomor száj, a hasnyálmirigy, a spinter, az epevezeték, az epének mit kell csinálni, a máj mire készüljön. Tehát, hogy képzeljük el azt, hogy ez egy szippantásnyi információból az összes feladat leosztás megtörténik ezen a pályán keresztül azonnal.
Akkor is megtörténik, ha kimegyek a piacra, és elkezdek bevásárolni, mert elgondolom, hogy ezt szeretnék főzni.
Akkor is megtörténik, amikor a televízión úgynevezett kajapornót figyelek. Tehát mondjuk Pamela főz, az én belem számára ugyanolyan valóság, mint hogyha előttem lenne az a resztelt máj.
Egyébként tehát előttünk van, hiszen látjuk.
Hiszen előttünk van, de az ingerekkel, ugye ezt úgy hívják, hogy képes az agyunk egy úgynevezett szinesztézia előállítására, tehát ő az ízeket, az illatokat, a színeket, a zajokat, azokat tulajdonképpen mindig egymással szinkronba fogja hozni, tehát a belsőnk szemmel és orral nem rendelkező kicsi sejtjei számára az az információ, hogy resztelt máj, az ugyanolyan akkor, ha a tányéron előttem van és kezdem belapátolni a számban, mint amikor olvasok róla egy mondjuk egy Krúdi kötetben.
Így van.
Tehát ha elkezdünk nagyokat nyelni, akkor minden folyamat el is indult már a szervezetben.
Így van.
Ez pontosan így van, elindítja a felkészítést erre a nemes feladatra, és akkor ez a bolygóideg, amiről.
És a bolygóideg ez minden ilyen szervünknek a hihetetlenül komplex működését fogja elindítani és indukálni. Csak ezt erről úgy nem szeretünk tudom, vagy nem veszünk róla tudomást, mert ez egy olyan automata dolog. De hát
igen, ennek körülnünk kéne, hogy ez a vegetatív működés ennyire tehát, hogy automatikus, meg képzeld el, hogyha neked, vagy nekünk kéne itt kitalálni, hogy akkor most mi történjen? Tehát, hogy
de
igen,
nagyon úgy néz ki, mintha most ezt csinálnánk,
igen,
nem?
Pedig nem. És hogy milyen jó ez, tehát, hogy mennyivel egyszerűbb, nem? Hát nem nekem kell kitalálni, hogy úristen, ha én ezt most megeszem, akkor nekem kell mondjuk olyan, ilyen enzimek kellenek, és akkor nekem kéne kiadni a parancsot, hogy te termelj már, légy szíves ezt, azt, tehát amire...
Meg kéne tanulnunk az iskolába, hogy na most, úristen, hogyha ha növényolajat eszem, akkor föl kéne gyorsítani az emésztésem, mert ettől a szemétől jó lenne hamar megszabadulnom, tehát hogy ezeket a gondolatokat kezded el, hogyha az iskolába, és akkor gyere Pistikém, mi történik akkor, hogyha mondjuk tejbe grízt eszel? Hát tanárnő, melyik mandulatejjel vagy sima tejjel?
Igen, mert akkor teljesen mást kell.
Milyen grízzel? Van benne glutén? Mert ha van benne glutén, akkor...
Elmenne a kedvünk az evéstől, ebbe biztos.
Igen, tehát ezért jó ez a vegetatív rendszer, és ezért fontos, hogy értsük, hogy ez mindent behálóz, tehát tényleg az összes szervet, és ezek szerencsére önműködően működnek, de hogyha elhangolódik és elkezd, akkor ez egy baromi nagy rendszer, az fontos, hogy az egész rendszerbe áthangolódások fog oda visszaeredményezni. Tehát olyan nincs, hogy nekem rossz az emésztésem, de nagyon nyugodt az idegrendszerem, olyan sincs, hogy ideges vagyok, és jó az emésztésem. Tehát ez oda-vissza, mint egy biofeedback, igaz.
Beszéljünk egy kicsit arról is, mert nagyon rohan az idő, bár 10 percünk még van, tehát ja, ezért nagy vész nincs, de hogy a műsor elején mondtuk is, hogy a lélektani összefüggésekről egy kicsit.
Jó, hát két nagy izomcsoport tartozik a fémelemhez, ugye a tüdőhöz az a serratus anterior, ez egy a nagy fülészizom, ez az, amit valaki pillangózik, és ugye használja ezt a mozdulatot, vagy megfigyeli, akkor az az izomcsoport a legerősebb, ami mozog. A vastagbélnél a legfontosabb izom, vagy jelzőizom, ez a tenzor fasciellatae, tehát ez a lábunkon mondjuk úgy mondanám, hogy a csípőtövistől ugye le egészen a bokáig, ez egy hatalmas nagy izom a lábfejig igazából, és ha a lábfejet befele hajlítom, és kívülről befele mozgatom a test irányába, akkor lehet ennek a tenzornak igazából a működését a lehető legjobban megfigyelni, akkor a külső comb és a fog a lehető legjobban húzódni. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor megvan már a vastagbélnek ez a nem megfelelő mikrobiom és fermentációja, akkor pont ezeken a területeken képződik, tehát a felső combnak a külső szélén, illetve a picit már a hátulsó előső régióiba is megjelenik ugye a narancsbőr, illetve pont ez a rész szokott egyébként kimondottan feszítő lenni bizonyos helyzetekben, hogyha mondjuk vezetek, és akkor mondjuk begörcsöl. Tehát szépen mutatja, hogy valami nem oké. Tehát hogyha ezeket így edzem, akkor visszahatok nyilvánvalóan ezeknek a szerveknek a működésére. Lélektanilag ugye beszéltük, hogy ez a fémelem, és ez az őszhöz tartozik igazából, és a középkorú embereket érinti. Tehát ahogy a szűrő vizsgáltok is utána. Tehát itt már elindultunk egy leépítő folyamatok irányába így az 50 éves korunk fele. És igen, hát egy kicsit többet kell tennünk valóban igazából az egészségünkért. Igazából az elengedési problémák és a világba való jelenlétünk tartozik ide. Tehát az, hogy hogyan tudunk illeszkedni a világhoz, az a tüdő jelöli ki. Leonard Dorr vizsgálta igazából azt, hogy az első lélegzetvétel jelentősége mekkora. Ugye mindegyikünk szinte sokkosan veszi az első levegőt, ahogy át kell állni a világba való jelenlétre, és ezért vagyunk a függőségekre sokkal hajlamosabbak. Mivel igazából az oxigén jelenlététől függünk, hogy fogunk-e kapni levegőt. És pont ez a kiszolgáltatottság, ugye a légzés, ez egyszerre akaratlagos, és egyszerre akaratlanul, tehát ugye egy vegetatív módon, ahogy Ádám elmondta, tehát működik, de tudom szabályozni. Viszont pontosan az a jellege, hogy én levegő nélkül egyszerűen nem lehetek jelen a világba, az egy olyan függelmi viszony, ami minket hajlamossá tesz arra, hogy függővé váljunk más anyagoktól is. És Leonard Dorr pontosan ezt hangsúlyozta ki, hogy a szépen történő születés és az akklimatizációs folyamat az nagyon fontos lenne. Ugye ez nyilván már egy császármetszésnél eleve nem lehet, mert hirtelen kell kitennem, mint hogyha a világűrbe szkafander nélkül kilökném az embert, körülbelül az lesz az érzet. A vastagbél az mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy igazából rengeteg hosszantartó szomorúság, bánat van, amivel nem igazából tudok magamban, ezt egyébként a tüdő is jelzi, hogy merre szívok dolgokat, igazából bántanak a külvilágból érkező kritikák. Esetleg az én kritikáimmal is okozok bánatot, mert ez ugye oda-vissza van. És hogy igazából félek igazából megmutatni magam, a vastagbél pedig arra fog rezonálni, hogy én képtelen vagyok elengedni magamtól dolgokat. Egy felhalmozó típus vagyok minden szempontból. Tehát valahogy úgy kell elképzelni, hogy nem dobom ki a 10 éves korom óta meglevő, nagyon kedvenc tárgyaimat, nem egyet, mert az más, amikor az embernek van egy kedvenc kis plüsse, vagy kis alvó pepije, vagy mindegy is, de hogy egy-egy az nem. De amikor a szobában minden halmozódik, és soha nem történik igazából egy szelekció, az már mutatja, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, hogy szeretek halmozni. És akkor ez mindenre igaz lesz egyébként, és ez viszont már komoly akadálya annak, hogy szellemileg is. Tehát, hogy nem oldom meg a problémákat, hanem rakosgatom így egymás hegyére, hátára.
Kellenek, és akkor kiszakad, kísérvesedik a vastagbél, és lesznek ilyen új raktárak, a fölöslegesen tárolt dolgok.
Igen. Tehát, hogy itt az indokolatlan fölhalmozás és az elengedésre való képtelenség jelenik meg, hogy egyrészt nem tudom elengedni magam, nagyon nem vagyok reziliens, tehát nem tudok igazából alkalmazkodni rugalmasan a külső változásokhoz. Nem igazán jó az adaptációs képességem. Mindenbe befeszülök. Ugye egy stresszes helyzet áll elő, ami egyébként nyilvánvalóan az emésztést abba az irányba tereli, hogy akkor leállítja. És akkor elindul ez a folyamat, hogy nem megfelelően raktározom, és ez egy ilyen ördögi kört fog igazából indukálni, de mögötte mindig szellemileg olyan élethelyzetek vannak, amiben én igazából nem tudok rugalmasan és elengedően gondolkodni.
Egy érdekes dolog jutott eszembe itt a tüdő és a vastagbéllel kapcsolatban, és ne vessetek ki, hogyha nem jó ide ez a példa. Ugye a dohányosoktól tudjuk, hogy reggel ahhoz, hogy ők el tudjanak menni a mosdóba, ahhoz az első cigarettát el kell szívni, amit én valójában nem értettem, mert hát nikotint szívva a tüdejébe, most ez hogy függ össze, és akkor ezek szerint így függ össze.
Hát, ha van erre egy kicsi időnk, én elmagyarázom.
Hogyne, még van 5 percünk.
Ő nagyon autentikusan el tudja ezt mondani.
A nikotin az egy viszonylag természetes vegyület, ugye a nikotinsav, amidok, a vitaminok közé tartoznak, egész konkrétan a mikro, vagy a mitokondriumban, a sejtlégzésnél, illetve a sejtenergia ellátó folyamataiban ezek nélkül például nem tudnánk energiát előállítani. Tehát ez egy teljesen természetes vegyület. Az érdekessége a nikotinnak, ami a dohány növényben lévő nikotin, hogy ez viszonylag nagy mennyiségben és koncentráltan van, túl is lehet adagolni ezt, és akkor viszont problémát tud okozni, hiszen ez egy olyan anyag, amiből megfelelő mennyiségre van, se többre, se kevesebbre szükség. Viszont magában a füstnek és a nikotinnak a kettős hatása az azt csinálja, hogy érdekes módon a nikotin nagyon hasonlít az úgynevezett szerotonin nevű ilyen nyugalmi megelégedettségi hormonnak az alakjához formailag. És ezért azokat a receptorokat, ahol ezek kötnek, a nikotin is képes elfoglalni. Tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy kielégültséget vagy nyugalmat, de egy picit visszahozza. Tehát nem adja azt az érzést, mint maga a szerotonin adna, de ahhoz nagyon hasonló érzést fog adni, ezért ezeken az oldalakon ad egy úgynevezett nyugalmi részt. Ez az egyik tulajdonsága. A másik tulajdonsága az, hogy a vegetatív rendszert, a szimpatikus, tehát az ébrenléti rendszert csökkenti, és a vegetatívot, tehát az emésztést, ezt az autonóm rendszert meg egy kicsit serkenti. Tehát amikor reggel valaki fölkel a szokásos stresszben, és elszív egy cigarettát, és föl vagy egy szivart, vagy pipát, vagy bármilyen nikotintartalmú terméket, akkor ez a nikotin, ez lekapcsolja azt a fajta stresszt, ami miatt megáll az emésztése, és szépen be fog indulni az emésztés. És azzal, hogy beindul az emésztés, megindul a motilitás, tehát a belek mozgása, és ha megindul a mozgás, akkor nyilván ez a fajta ürítési magatartás is fokozódik.
Igen, a megnyugtató hatásra a kínaiak azt is felvetették, hogy azért is olyan nehéz, azért olyan megkapó ez a dolog, és megnyugtató, mert mind az 5 elem manifesztálódik a dohányzásban, és azért olyan nehéz igazából leszokni, és azért olyan könnyű rá szokni. De
annak ellenére, hogy milyen hülyeség füstöt beszívni a szánkba egy égő rúdból. Tehát egy teljes nonsensz.
Tehát teljesen nonsensz, de mégis ezért, de azt a megnyugtató hatást, én azért ezt nagyon sokszor megfigyeltem, hogy amikor a dohányzik egy komoly dohányos, akkor arra a pillanatra, amikor beszívja a füstöt, egy picit becsukja a szemét. Tehát ez egy ilyen kilépési pont abból az állandó folyamatos stresszből. Tehát tényleg annyira megfigyelhető, hogy ez a... És akkor ez az a processz, hogy ja, kicsit föllélegezhetek. Persze ez csak egy halogatás, vagy egy időnyerés valami mögül, de valójában, mivel tényleg megnyugtatja egyébként az idegrendszert. Egyébként nagyon veszélyes úgy leszokni róla hosszú időnet, hogy így fogom, és akkor egy tolvanással lehet húzom, mert azért ahhoz túl sok mindent. Tehát ne stresszes időszakba kezdjünk el leszokni a dohányzásról. Egyébként ez a többi függőség esetében sem, hogy ne az életünk legnehezebb időpillanatát válasszuk ki, mert nagyon nagy kihívás elé fogjuk akkor állítani tényleg a szervezetet. Tehát akkor már a végén mindent kihúzunk magunk alól.
A másik, ami így elindítja az emésztést, az a mozgás. Ez beteg rokonnál tapasztaltam, hogy sokáig kellett feküdni, és folyton probléma volt a székletével, és aztán, ha fel tudtuk állítani, és ha más nem járókerettel ment egy kört, akkor rögtön helyreállt a probléma.
De hát azért, mert beszéltünk róla, hogy a vastagbél, hát mindenki látott már ez a kulár, amiben a kolbászokat lehet kapni. Ez egy vastag, de nem túl izmos bél szakasz. Tehát ez nem olyan izmos, mint mondjuk a vékony bél, ami viszonylag gyors mozgásra és jól sima izomszövettel jól be van burkolva, hanem a térfogatához képest viszonylag kicsi a felülete, tehát sokkal kevesebb izom munka tud sokkal nagyobb anyagot érinteni. Így igazándiból a testmozgásnak óriási szerepe van benne. Ugye itt a vékonybél vastagbél kapcsolata, ugye ott, ahol a patkóbél van, illetve a féregnyúlvány, a vakbél. Az a rész az a csípőkisző, pont a csípőcsont fölött van egy ökölnyivel. Nagyjából ott torkolik bele a vastagbélbe a vékonybél, és ugye azt a részt érdemes azért karban tartani, hogy a vastagbélben lévő mikróba populáció az visszafele ne tudjon menni.
Van egy ilyen nagyon szép, csodálatos elnevezésű billentyű, amely a természetgyógyászati vizsgák egyik alapkérdése szokott lenni.
Ileoszekváris billentyű.
Hogy így van, vagy Baumin. Hát ez így két néven fut, és mindig kettő poén szokott lenni ezeken a teszteken, hogy ez hol található, és hogy akkor ott fel van sorolva többféle billentyű, szívbillentyű, rosszakás billentyű, és akkor vajon melyik tartozik oda.
De ez muszáj, ezt a mozgás stimulálja. Fontos, tehát amikor egész nap ülünk, akkor úgy képzeljük el ezt, ugye ez pont a csípő fölötti szögletben van. Tehát összenyomunk egy nagyon fontos szelepet, ami egyrészt engedné azt, hogy egyirányú úton a vékonybélből a vastagbélbe jusson a táplálék, ez az egyik. A másik az az, nem engedni, hogy a vastagbélből visszacsúszson. Hogyha egész 8 órákat, meg 4 órákat egy pózban ülök, és ezt a részét, az egész derekamnak ezt összenyomom, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen defektusa lehet ennek is. Hirtelen fölállok, jön egy idegességi roham, egy kicsit megugranak a belek, ugye a vér től megfosztja őket a szervezet, hiszen egy szimpatikus állapotba kerülünk, egy ilyen vészhelyzeti állapotba, mert a főnökünk megint szólt valamit. Elrohanunk enni, gyorsan megtöltjük, és utána megint visszaroskodunk, és megint bezárjuk ezt a formát, és deformáljuk ezt a billentyűt.
És az rosszul zár vissza, tehát hogy visszacsap, és akkor visszaengedi, akkor a méreganyagok azok visszamennek a vékonybélbe, és elindul egyfajta egy ilyen...
Hát a bacik elmennek, és elkezdenek fermentálódni, de hát ismerjük ezt az úgynevezett sibót, vagy kontaminált vékonybél szindrómát, aminek ez a disztális szakaszán, tehát a későbbi szakaszán lévő problémák, azok ebből is
adódnak, vagy adódnak.
Ezeket át lehet masszírozni, tehát hogy odaállunk és megmasszírozgatjuk. Meg azt is muszáj megbeszélni, hogy ha vastagbéllel probléma van, székrekedés, ufadás, gázosodás, hasmenés, stb., akkor a régi házi orvosok, családorvosok legjobb tanácsát kell 3 napig kimélni kell ezt a szakaszt, tehát ne együnk.
Vagy csak nagyon keveset.
Keveset, mértékkel, és olyat, ami nem okoz nagy feladatot.
Mik annyi nem észthető. De legyen kis szezonális. Kis krumpli, valami kis szezonális zöldség.
Ez egy kis diéta.
Hát egy pici
abszolút,
diéta.
De az 3 napig ezt tartani kell, különben mit várunk tőle szerencsétlentől? Hát nem lehet, nem fog tudni begyógyulni, úgyhogy ha állandóan ott van valami.
Így van, és a langyos víz is egy jó stratégia, hogy egy picit, tehát nem hideg vízzel, hogy összehúzza a gyomrot, hanem egy picit ilyen langyosabb vízzel, akár egy nagyon pici ecet, vagy citromos víz, és akkor azzal is segíteni neki.
Így van, és a szorulások esetén meg hát azért annak idején az enema elnevezésű dolgokat igénybe vették az őseink, tehát mondjuk, hogyha valakinek a modern étrend miatt tartós szorulása van, akkor nem biztos, hogy hashajtókkal kell az egész rendszert teljesen felborítani, nem lehet, hogy egy egyszerű langyos vizes beöntéssel tud magán segíteni, amit egyébként minden műtét előtt a kórházakban is csinálnak, hogy csináltak régen azért, hogy ez a szakasz ez ne
Hangzott már erre a stúdióban sok jó végszó, most egy kicsit furán fejezzük be a beszélgetést, de sajnos elszaladt
az időnk. Vége van.
Igen. Úgyhogy elszaladt az időnk, muszáj, hogy megálljunk, de egy hét múlva folytatjuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm dr. Hauber Emőkének és Bódai Ádámnak, és természetesen köszönöm a hallgatók figyelmét is.